Egészségkód. Figyeljünk a jelekre. Műsor azoknak, akik szeretnének többet megtudni a testük és a lelkük működéséről. Orvostudomány, természetgyógyászat, pszichológia és életvezetés. Egészségtudatosság felső fokon. Minden csütörtökön a 11 órai hírek után.
Jó napot kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly. Átléptük a héten a 2 millió adag vakcinát, amit koronavírus ellen adtak be, és nem április 1-jét éve, hogy elkezdik a tanárok oltását is mától, azért, hogy meg tudják majd nyitni az iskolákat április 19-től. Ez is majd ott lesz a témáink között, mint ahogy az, hogy hogy zajlik jelenleg a járványügyi kezelés, és mire érdemes odafigyelni a hosszú hétvégén húsvétkor. Járványügyi szakemberek figyelmeztetnek arra, hogy semmiképpen se gondolja azt, ha valaki pár napja van beoltva, hogy védett. Egyébként meg, ha már jó pár hete, akkor is fontos a járványügyi előírásoknak a betartása, tehát a maszk használat, meg persze a higiéniai előírásoknak a betartása. És hát nagyon fontos, hogy aki teheti, csak nagyon limitáltan legyen ott családi rendezvényeken, ezt is kérik a járványügyi szakemberek. Erről lesz szó majd az adás első felében, a második felében pedig beszélgetünk majd arról, hogy mennyire fontos az alvás, ennek hiánya bizony nagyon komoly egészségügyi kockázatokat is hordoz magában. Ez a témánk az óraátállítás miatt aktuális.
Egészségkód. Magazin műsor azoknak, akik figyelnek a test és a lélek jelzéseire.
A vonalban Zahár Gábor, aki a 60. kórházban COVID osztályán sürgősségén dolgozik, és azért kerestük önt fel, mert az elmúlt időszakban meglehetősen, hát fogalmazzunk úgy, ellentmondásos helyzet alakult ki a hazai járványhelyzettel kapcsolatban. Egyrészt megy az oltási kampány, ami előre haladott, de azért látjuk a fertőzés számokból, és hát a most már 300 körüli napi halálozási adatból, hogy igencsak komoly a járványhelyzet Magyarországon. Ön ezt a 60. kórházban hogy éli meg?
Nézze, azt kell, hogy mondjam, hogy a két történet azért még most egymástól teljesen független, hiszen nagyjából picivel több mint 2 millió embernek az oltása történt, azt hiszem talán 600 ezeren vannak, a második oltást is már felvették. Ami azt jelenti, hogy a második oltást követően 2-3 héttel alakulhat ki az a fajta védettség, ami 85-95% közötti oltóanyagtól függ. Ez nem azt jelenti, hogy ők nem lehetnek betegek, hiszen nálunk is van olyan beteg, amelyik pozitív, enyhe tünetei vannak, és már megkapta a két oltást, de ugye az oltás az attól fog bennünket megvédeni, hogy mondjuk valamilyen súlyos betegség, vagy valamilyen halálos szövetmény nagyon-nagyon kis valószínűség alakulhat ki. És ezért szoktam volt mindig mondani, hogy oltani mindenek előtt, bármely oltással, persze világos megvannak egyes olyan kritériumok, amelyek bizonyos betegségek esetén A, B, C vagy D oltást nem nagyon lehet használni, hiszen minden, ami védettséget ad, sokkal-sokkal jobb, mint a betegség, főleg ez az újabb fajta brit mutáns, amelyik hihetetlenül fertőz, hihetetlenül sok beteg van, és nagyon gyorsan zajlik a betegség előrehaladása, és ellentétben az első, a második hullámmal, ahol túlnyomó rész mondjuk azért az idősebb korosztály volt érintett, itt bizony-bizony az abszolút aktív korú, amúgy egészséges emberek is nem tisztában kerülnek kórházba, és akár veszélyes közöttük. A kettő az egyelőre még párhuzamos, hiszen súlyos a járványhelyzet, és az oltás viszont rohamléptekkel halad előre. De azt várjuk, hogy elérjünk majd egy olyan átoltottsági százalékot, mondjuk egy 70-80%-os lakossági átoltottságot, ami már a nyári mutatás szempontjából jelenthető életséget. Addig viszont ugye a két történet egymással párhuzamosan zajlik, úgyhogy nem keresztezik sehol egymást.
A reggeli óráknak, a szerda reggelének volt a híre, hogy több szerkesztőség kérte a kormányzatot, hogy nyíltabban kommunikáljanak a kórházak helyzetéről, hogy hát ha ez segíthet a járvány megelőzésben. Ön egyrészt hogy látja, segíthet ez, hogyha mondjuk többet tudnak az emberek, vagy igazából sokan még mindig homokba dugják a fejüket, és úgy vannak vele, hogy hát más, bárki mást érint, de engem biztos nem.
Nézd, a kommunikáció mindig is egy nagyon fontos része volt, azt gondolom az illetőnek, hiszen az információ az mondjuk tudja az ember döntéshelyzetbe hozni. Ha egy kicsit jobban megismernék az embereket, a betegséget, és ez úgy, ahogy is talán a hallgatók közül is látták sokan, ugye a Dunaterdai kórházról készült kb. 40 perces dokumentum, ami nem a szenzáció hajházásról szól, hanem tényleg arról, hogy bemutatni a betegséget, hogy mit okoz, hogyan alakult ki. És itt lehet ezekben egy csomó minden jópofa animációt beletenni, a vírus, hogy kötődik, és itt van, és itt van. Azok a beszámolók, amelyek a kórházak hol származnak betegektől, az ellátó személyzettől. Azt gondolom, az segített az embereknek abba, hogy életközelibe hozzák a betegséget. Nem beszélve arról, hogy esetleg egyre többen és többen vegyék fel magát az oltást. Hiszen azért az oltási hajlandóság Magyarországon ma még nem annyira túl jó, lenne ezzel kapcsolatban még mit bőven-bőven pótolni, és talán az ennek a fajta információk hozzásegíthetnék az embereket ahhoz, hogy még többen jelentkezzenek az oltásra, és tényleg egy 2-3 hónapon belül el tudjuk érni ugye azt a hátoltott 40%-ot, ami már egy jelentős nyitásra ad lehetőséget, hogy tényleg a nyár egy része az már egy kicsit szabadabban teljen el.
A munkája során említette azt, hogy a brit mutáns vírus miatt komolyabb dolgok vannak. Ez a gyakorlatban mit jelent? Tehát akár pár óra alatt valakinek annyira leromolhat az állapota, hogy lélegeztetőgépre szorul akár egy 30-40-es ember is, és most mondjuk nem is gondolta volna előtte, akár az ápoló személyzet, akár az orvos, hogy ez ilyen hamar rosszabbra fordulhat?
Igazság, hogy most már számítunk erre, hiszen mondjuk a fertőzöttek jelentős része akár 98%-os brétmutáns vírus miatt került tulajdonképpen kórházba. És itt sokkal gyorsabban és progresszívabban zajlik a betegség, és erre, hogy is elmondta, ami jó állapotú, egyelbe érkező beteg, lehet, hogy pár óra múlva már lélegeztetőgépen lesz, hiszen olyan nagy sebességgel halad előre, és a betegség is olyan jelentős lesz az időérintettsége, hogy mondjuk egy kvázi normál oxigénterápia már magában nem segít rajta. Igen, ez a ritmutás, ez egy nagyon-nagyon gonosz. Amúgy is a betegség gonosz, de ez tulajdonképpen még gonoszabb, ha lehet ezt így fokozni, és igazándiból ugye, ahogy az első és a második hullámban azért mondjuk a 40 alattiak azért egyfajta relatív biztonságban érezhették magukat, most már nem. Sőt, a fiatalok is, a fiatalok alatt mondjuk a 25 év alatti korosztályt értem, ott is azért elég jelentős számban megjelennek már betegek. Vettünk fel már 19-20 éves fiatalt, akik elég jelentős időérintettséggel bírtak.
Főleg amióta kezd jobbra fordulni az időjárás, hát ön is nyilatkozott pár helyen ezzel kapcsolatban, de más orvos is, hogy minthogyha óvatlanabbá váltak volna az emberek, tehát sokan nem maszkban járnak, vagy éppen nem úgy tartják be az előírásokat, mint ahogy úgymond kellene. Mit üzenne a számukra, vagy mi az, amit a maszkviseléssel kivéthető?
Nézze, alapvetően azt gondolom, ez az emberek oldaláról érthető, hiszen egy éve vagyunk tulajdonképpen elég jelentős korlátok közé szorítva. És az embereknek elegük lett már ebből. Lehet, hogy kicsit nem EU-konform módon hangzik be, én többször elmondtam ezt, hanem tűzük tele van az embereknek ezzel az egész vírus helyzettel. Hogy jelenleg azért ott tartunk, hogy az emberek óhaja, ráadásul jó idő van kimenni a szabadba, végre egy kicsit, nem a négy fal között lenni című történet, és a vírus helyzet az jelenleg köszönő viszonyban nincs egymásnak. Magyarán szólva, türelem, még kell bírni. Kell bírni még akár egy hónapig, vagy két hónapig is, mert ez a vírus, ez nem játék. Ez nagyon-nagyon komoly elváltozásokat tud okozni. És pontosan azért, mert a vírus, mivel nem játék, ezért azokat a szabályokat, amelyek ugye rajtunk múlnak, a maszkviselés, a social distancing, ugye a távolság betartása, a lehető minél kevesebb emberrel történő érintkezés, a gyakori kézmosás, sörletfertőtlenítés, ezek azok, amiket mi tudunk betartani azért, hogy sokkal kevesebb fertőzött legyen. És az oltás az, ami megoldást jelent, és ezért hangsúlyozom, és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy oltani mindenek előtt, és hogy minél többen vegyék fel az oltást. Hát az lesz az, ha elérjük a kellő átoltottságot, ami egyfajta biztató jövőképet jelenthet itt az egész lakosság számára.
Jön a húsvét, ráadásul most már évek óta 4 napos ünnep. Van bármiféle, hát fogalmazunk úgy, biztonságos lehetőség a családlátogatásra ön szerint jelenleg? Tehát, hogyha mondjuk nagyjából beoltottak a rokonok, vagy igazából a jelenlegi helyzetben még ez sem jelent egyfajta jelentős biztonságot?
Nézd, összességében az oltás az nem azt jelenti, hogy én nem lehetek vírushordozó. Én lehetek vírushordozó attól, hogy oltva vagyok, és ezt át is adhatom ugye bárki másnak. Hiszen az oltás nem azt jelenti, hogy akkor most már innentől kezdve gyakorlatilag mondjuk itt a kórházban nem kell védőfelszerelés, maszk, semmi, hiszen az oltástól biztonság olyan, nem, ez butaság. Attól még az ember ki van téve a veszélynek, és ráadásul át is tudja adni magát a betegséget. Úgyhogy én azt gondolnám, és kérném is talán az emberektől, hogy ezt az idei húsvétot, ezt próbáljuk meg a lehető legszűkebb családi körbe tölteni, és ne legyen népvándorlás, hogy meglátogatjuk a nagymamát, nagypapát, mert őszbe van oltva. Én azt gondolom, hogy dacára annak, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos vallás kérülnek az emberek életében, ugye itt a keresztény kultúrában is, hogy engedjük el most ezt a húsvétot is. Azért engedjük el ezt a húsvétot, hogy mondjuk majd a karácsonyunk, meg a jövő húsvétunk már úgy tudja felni, hogy nem azon bánkózunk, hogy kit veszítettünk el, hanem tudjuk örülni valójában egymásnak. Úgyhogy kérlek mindenkit, hogy igenis húsvétkor maradjon otthon, és csak a leges-leges legszűkösszenázik őket.
Még egy picit visszatérve arra a helyzetre, ami most van. Nyilván a kórházban kezelés a betegeknek egy dolog. Aki lélegeztetőgépre kerül, hát nem tudom milyen arányban jön le a lélegeztetőgépről, de aki lejön, vagy aki tartósabban kórházi kezelésre szorult, úgynevezett post-covidos, ahogy kezd az elmúlt időszakban ez elterjedni, az milyen felépülésre számíthat? Vannak erre már vonatkozóan becslések legalább?
Ez a post-covid szindróma, ez nem csak azokról szól, akik lélegeztetőgépen voltak, vagy kórházban, hiszen az is, akik kvázi otthon esett át egy ilyen fertőzésen, az is a részét képezhető ugye egy post-covidos csapatnak. Ugye a post-covid szindróma az egy összetett dolog. Ez nem arról szól, hogy egy szervben kerülve ez vagy az vagy amaz történik. Ez gyakorlatilag a szervezet egészét érinti, mind fizikálisan, mind pedig pszichésen is, hiszen akkor egy enyhe fertőzésen való átesés követően is kialakulhat mondjuk olyan pszichés károsodás, ami mondjuk kezelést igényel. Tehát maga a post-covid állapot, és bevallom őszintén dacára annak, hogy van most már magyar módszertani útmutató, ami ugye elsősorban az orvos szakmának szól, de mind a mai napig tanuljuk, hiszen azért még mindent nem tudunk erről a betegségről. Tudjuk mondjuk azt, hogy a tüdőben milyen jellegű átalakulások történhetnek meg, tudjuk a szívizomzatban a központi idegrendszerbe, de például azt, hogy mondjuk a belső elválasztású idegrendszerünket hogyan érinti, esetleg a vizeletkiválasztási rendszer termékenységet hogyan érinti, ha valaki aktív termékeny korban eszik át egy ilyenet. És persze ott van a pszichés státusz is, ami viszont hihetetlen módon sérült. Nem beszél arról, hogy a pszichés érintettsége a lakosságnak az sokkal-sokkal nagyobb, mint ahányan átestek a betegséget. Hiszen azért benne élünk egy tartós stressz helyzetben most már egy év óta, megemelkedett a depresszió, megemelkedett az alvászavar, megemelkedett a szorongásos betegeknek a száma, megemelkedett az ezzel kapcsolatos gyógyszerfogyás is, úgyhogy ez egy olyan dolog, ami akár, hát persze nem független, de gyakorlatilag nem kell, hogy valaki átessen a betegségen ahhoz, hogy mondjuk relatíve súlyos pszichés érintettsége legyen. Elég mondjuk az a fajta stressz helyzet alvázzal, amiből most már hetek, hónapok óta tulajdonképpen benne él, és hát bizony-bizony ez nem egy jó történet, és ez megint egy olyan dolog, amivel azt gondolom akár kormányzati kommunikáció szinten is nagyon intenzíven kéne foglalkozni, hiszen azért vannak olyan túlélési stratégiák, amivel azért ezt a bezártsági állapotot, ezt a fenyegetettségi állapotot, azért nem azt mondom, hogy teljes mértékig, de relatíve kis veszteséggel túl lehet élni. És most nem az anyagiakról volt szó.
Zaher Gábort hallották, a 60. kórház COVID osztályának egyik orvosát. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és hát kitartást önöknek a munkában.
Köszönöm, önök meg vigyázzanak magukra.
Köszönöm, azon leszünk. Viszontlátásra.
Tiszteletem.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre.
Folytatjuk az egészségkódot majd a 12:30-es hírek után, akkor már arról lesz szó, hogy miért fontos az, hogy jól kialudjuk magunkat. Nem csak egyébként a 7-8 óra alvás fontos, hanem az is, hogy ezt jó környezetben tegyük, illetve az, hogy megfelelően előkészüljünk rá, és persze megy majd a polémia arról, hogy vajon a nyári vagy a téli időszámítás lenne a megfelelő a nyugodt alváshoz. És arról is lesz szó, hogy hogyan befolyásolja az elmúlt egy év járványhelyzete az emberek átlagos alvását. Ezzel folytatjuk majd a hírek után.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.